Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez az M4 Sport futballal foglalkozó podcastja, gurulj be lassítva is. Négyen ülünk egy podgoricai szobában, Cseszregi Balázs a Magyar Rádiót, Molnár Mátyás az M4 Sportot, Gergerics József az MT-t, én magam Hajdú B. István szintén az M4 Sportot képviseljük, és pillanatnyilag körülbelül 22 óra választ el minket a Montenegró-Magyarország labdarúgó Európa-bajnoki selejtezőtől, és túl vagyunk egy bajnokok ligája döntőn, amit egy hete rendeztek. Hát ugye Józsi hihetetlen nagy olasz szurkoló, nem is kérdezem, hogy te a BL döntő még csapatnak szurkoltál. Esünk gyorsan túl a bajnokok ligája fináléján, aztán utána a magyar válogatott lekerült terítékre.
Az Inter sikeréért szorítottam alapvetően, de nem csak azért, mert olasz csapat, hanem alapvetően szeretem a sportban, amikor a Dávid legyőzi a Góliátot. És már-már számomra egy picit zavaró volt, hogy nagyon sok olyan cikket is olvastam, ahol kiütéses Manchester City győzelmet vártak.
Ezt nem az MT írta.
Valóban nem, de azért tényleg sokan gondolták azt, hogy az egész idényben a Bajnokok Ligájában veretlen Manchester City akár le is lépheti az Internacionálét. Ennek persze volt oka, hiszen a Real Madriddal, a Leipziggel játszik könnyedséggel bánt el a Manchester City. Ugyanakkor én azért azt gondoltam, hogy egy olasz csapat azért mindig híresen jó a védekezéséről, a szervezettségéről, és az olasz edzők új generációját szerintem nagyszerűen képviseli Simone Inzaghi. Nagyjából a döntő olyan forgatókönyv szerint zajlott, amire én számítottam, talán azzal a különbséggel, hogy a City szerintem nem nagyon találta az Inter védelmének az ellenszerét, vagy a rést a pajzson, és bár fölényben futballozott az angol csapat, amelyik ugye triplázásért ment, ennek ellenére az Inter összességében én azt gondolom, hogy veszélyesebben játszott. Az igazi zicser a Manchester Citynek akkor volt, amikor már 1-0-ra vezetett, ugye akkor Phil Foden lövését kivette az Inter kapusa, de az Inter azt hiszem, hogy azt játszotta, amit játszania kellett, és ami számomra nagyon tetszett, hogy amikor hátrányba került, mindig ott derül ki, hogy egy csapat mire képes. És hátrányban az Internacionale képes volt helyzeteket kialakítani, mivel nem talált be, így nyert a Manchester City, ami azt gondolom, hogy az egész idényt nézve egyébként teljesen megérdemelt volt.
Matyit, számít az, hogy mi az igazságos a fociban? Mert nyilván igazság szerint a Manchester City volt a legjobb ebben az idényben, de hát a döntőben meg nüanszi különbség volt.
Igen, én első körben azért szurkoltam, hogy a tavalyi évvel ellentétben 21 órakor elkezdődjön a finálé, és ne legyen egy olyan kis, hát azt nem mondom, hogy one man show, mert ott egy páran megoldottuk, te is sokszor bejelentkeztél a helyszínről, meg hát ugye főleg a biztonsági problémák jelentették a gondot az előző BL döntőben, és nem kell 33 percet még beszélgetni, bár lett volna nyilván tartalom erre is. Hogy számít-e az, hogy igazságos egy végeredmény, ugye pont most hallgattuk Marco Rossi szövetségi kapitányt, aki egy burkoltan nagyjából arról beszélt, hogy a futball attól szép, hogy nem mindig az esélyes csapatok nyernek, különben mi sem tudtuk volna legyőzni akár Angliát, akár Németországot. Nyilvánvalóan itt két olyan más felfogású csapatról volt szó, hogy ezért volt itt kérdés az, hogy a mondjuk a Real Madrid elleni fantasztikus játékát az Inter ellen meg tudja ismételni a Manchester City. Én egyébként szinte biztos voltam abban pont, amiket itt a Jóci is elmondott, hogy nem. Fiammal Ábellel szoktunk egyébként a mérkőzésre készülni ilyenkor. Sokszor kikérem a tanácsát, és ő azt mondta, megkérdeztem, hogy min múlik szerinted a mérkőzés, és azt mondta, hogy azon, hogy Haaland jól játszik-e, illetve hogy őt ki tudják-e kapcsolni. Ez olyan szempontból volt talán döntő faktor, hogy sokáig maradt 0-0 ez a mérkőzés, de most már inkább azt mondom, hogy azon múlt a találkozó, hogy Dzeko vagy Lukaku kezdett ezen a mérkőzésen. Mert hogyha talán Lukakunak egy picit több ideje van, akkor ezekből a helyzetekből, amikből számtalan kihagyott már egyébként a korábbi világversenyeken is, abból talán be tudott volna találni, és hosszabbításra viszik. Kicsit talán ez volt az Inter játékosok fejében egyébként, amit Wesley Sneijder is nyilatkozott a mérkőzés előtt, hogy ő abban bízik, hogy 0-0, és még egyszer 0-0, kétszer negyed óra után, aztán majd 11-esek, hát ez nem így lett, mert előlépett egy olyan Rodri, aki szerintem az egyik legalul értékeltebb játékos a Manchester City keretében, és most megint egyébként ebben a BL sorozatban nem először megmutatta, hogy mennyire döntő faktor tud lenni.
Maradjunk is akkor Rodrinál, és kicsit térjünk át a válogatottakra is, mert Rodri ugye utána a spanyol válogatottban, a Nemzetek Ligájában az olaszok ellen győztes meccsen is a meccs embere volt. Egyébként a BL döntőben is a meccs emberének választották. Gareth Southgate, az angol válogatott kapitánya viszont elég élesen kirohant a saját játékosai. Most már jó lenne befejezni az ünneplést, mert 5 napja mindenki részeg, és EB-selejtezőket játszanak. Most Balázs, te sportoltál, nem tudom, hát nyilván BL-t nem nyertél. De az kétségtelen, hogy amilyen képeket grill, tehát két dolog van, és mindenki reagálhat rá. Az egyik, hogy meddig érdemes ünnepelni, amikor még nincs vége az idénynek. 2, hogy ugye régen is hallottad, hogy nem tudom én, Mészői Kálmán és Farkas Jancsi sem a Málna Szörpöt itta meg a vasas győztes mérkőzése után, de nem rakta ki, igaz, akkor még nem is volt közösségi oldal, tehát mennyit kell abból megmutatni, hogy tök részegek vagyunk 5 napig?
Hát megmutatni nem tudom, mert a grill is nagyon sokat megmutatott, és nem tudom, olvastátok-e, hogy a ünneplés áldozat az édesanyja táskája lett, hiszen azt is felavatták, mondjuk így a játékosok, hogy megmutatni mennyit érdemes. Hát ugye szerintem a lényeg az volt, hogy együtt ünnepeljenek a Manchesternek a kék fele a csapattal, hiszen azért erre már nagyon-nagyon régóta vártak, és talán most nem gondolta túl Guardiola, ezt ígérte egyébként, hogy nem gondolja túl a mérkőzést majd. Egy picit szerintem egyébként mégiscsak túl gondolta, ettől függetlenül azért nyertek, ráadásul, amit Patyi mondott, Rodri egészen elképesztően futballozott. Nem csak ezen a döntőn, hanem ahogy mondta, az egész bajnokok ligájában, de visszatérve az ünnepésre, szerintem hát megérdemlik ezek a játékosok, hogy egy idény végén, ahol ennyire kiemelkedtek egyébként a mezőnyből, az angol mezőnyből is, hogy 3-3 után, igenis, ünnepeljenek, uram, bocsán, berúgjanak, vagy 5 napon keresztül berúgott a grillis, hát ez az ő problémája, de én azt gondolom egyébként, hogy de ünnepeljenek, én szerintem egyébként, hát uram, bocsán, szerintem az a Nemzetek Ligája döntő van nagyon rossz időpontban.
Grillis is így gondolja valószínűleg, bár ugye ők ilyen értelemben nem érintettek ebben. Aki nem ünnepelt egy percig se egyébként, mondjuk nem is ez volt a feladata, az Hegedűs Henrik, aki ott volt a stúdióban, és gyakorlatilag amikor mutattuk a képeket, hogy a City játékosok ünnepelnek, ő egyébként teljes joggal szerintem, és sokak véleményével egyezve azt ecsetelte, hogy hát mondjuk így levágom a kanyarokat, amiket ő megtett ott közben abban a 3 percben, de hogy így gyakorlatilag a pénz nyert, és a pénz diadala volt ez a Manchester City siker, tehát a klasszikus futballcsapatok képviseletében ott volt az Inter, a pénz képviseletében pedig ott volt a Manchester City. Csak kicsit provokálni akartalak, Joci.
De az olasz futballban jóval kevesebb pénz van jelenleg, mint Európa igazi top csapataiban, és itt lehet a PSG-t mondani, lehet a Manchester City-t, de szinte bármelyik angol élklubot. Az olasz futball pont ezért egyébként nem is tart ott, ahol mondjuk a 90-es években tartott, és ez egy nagyon nagy meglepetés volt szerintem mindenki számára, hogy a 90-es éveket idézően mindhárom sorozatban volt olasz döntős. És igaz, hogy mind a 3 kikapott, de ahogy én gondolom, egyik sem okozott egyébként csalódást, és nem játszott alárendelt szerepet, tehát az Európa Liga döntőben a Róma egy X-es meccsen alulmaradt 11-esekkel, ami mindig egy lutri. A Fiorentina szerintem jobban is játszott, mint a West Ham United, ennek ellenére kikapott egy utolsó perces góllal. Az Inter meg én azt mondanám, hogy veszélyesebben futballozott, mégis kikapott, valószínűleg sokkal nagyobb rutinja van mind Guardiolának, mind a Manchester Citynek. Összességében az egész idényt nézve mindenképpen egyébként megérdemelt volt a siker, illetve nyilván sokkal több pénz állt mind a Manchester City, mind pedig a kerete mögött. Tehát Az pedig egyébként, hogy mennyit ünnepelnek.
Csak meg a pénzügyi fair play volt itt ugye a kérdés, tehát az, hogy mennyi pénzt tesznek bele, áldoznak rá, az egy dolog. A
az
másik
UEFA
dolog
fair play az megbukott, az szerintem azért kijelenthetjük. Tehát hogy szerintem ez ebben a formában nem állja meg a helyét.
De az is kérdés, hogy kell le egyébként, tehát hogy mennyire kell belenyúlni, hogy ilyen szinten abban. Hát könyörgöm, mert ugyan egyébként a Forma 1-re mondták régebben, hogy hát nagyon-nagyon kezd itt egy szintre hozni, próbálni egy szintre hozni, nem biztos, hogy kell. Tehát a futball sosem arról szólt, hogy minden csapat ugyanannyi pénzből gazdálkodja.
Hát igen, de gyakorlatilag, ahol ilyen végtelen pénz van, legalábbis mi úgy képzeljük, aztán nyilván nem így van, az Egyesült Államokban is vannak olyan szabályok, olyan ajánlások, olyan sapkák, amelyek próbálják ezeket a különbségeket csökkenteni.
De ott ez volt a rendszer, meg azóta, amióta ezeket a profiligában a fizetési sapkákat egyáltalán létezik, meg a draftot, meg a többit bevezették, direkt arra jött ki, vagy arra hozták ki, hogy mindig változzon az erősorrend, hogy mindig kiegyenlítődjék, hogy az elsőből utolsók legyenek, az utolsókból elsők legyenek. Mert én nem tudom, most egyébként meg hát a Paris Saint-Germainnél több pénze kevés csapatnak volt az elmúlt évben, és az én sportágamban, kézilabdában is így van, és mégsem tudtak soha semmit nyerni.
Azzal zárnám le, mert nyilván sok felé el lehetne kanyarodni, ugye az amerikai sportokban például nincs kiesés. Tehát ott azért egészen más, hogy mondjuk az NBA-ben egy csapat azért játszik a végén, hogy minél rosszabb legyen, hogy minél jobban draftoljon aztán, előkelőbb helyen draftoljon. A Bajnokok Ligájában egyébként mióta így hívják ezt a sorozatot, ugye 1993 óta, azóta mindössze három csapat volt, amelyik négy csapat volt, meg tudta nyerni a Bajnokok Ligát, és előtte nem volt begyőztes. Az egyik az Olympique Marseille, amelyik a 90-es évek elején tipikusan ez a Bernard Tapie-féle pénz, aztán ugye Marseille-t el is meszelték, játszottak megdöntőt 91-ben, megnyerték 93-ban. A Borussia Dortmund talán kivétel 1997-ben, mert ők nem emelkedtek ki, de a másik két csapat, amelyik üldözte a Bajnokok Ligáját, az a Chelsea és a Manchester City. És mind a kettő azért több mint 1 milliárd eurót fektetett be a csapatába. A Chelsea-nek ugye ez 10 évbe került, és a Manchester City-nek se sokkal kevesebbe. De térjünk vissza a válogatotthoz, akkor ragadjuk meg innen. Hát a magyar futballban sokkal több pénz van, mint a montenegróiban, a Puskás stadion teljesen másképp néz ki, mint a podgoricai stadion. Akkor a selejtező meccs az sima 3-0 ide?
Kizárt dolognak tartom, hogy 3-0-ra nyerjen a magyar válogatott. Nagyon nagy kérdésnek tartom azt, hogy, sőt, inkább onnan fogom meg, hogy ez szerintem a magyar válogatott legfontosabb mérkőzés ebben a selejtező sorozatban. Ha Podgoricában tud nyerni Marco Rossi csapata, az 99%-kal kijelenthető, hogy kijutást ér. Hiszen akkor a két legnagyobb rivális, Bulgáriát és Montenegrót egyszer-egyszer már legyőzte, és akkor kialakulhatna az az erős sorrend, amit azért előzetesen sokan vártak, vagy mondtak, de a magyar szurkolók mindenképpen ezt nem érték, hogy Szerbiával megugrik Magyarország. És onnantól kezdve, úgy, hogy Montenegro már kikapott Szerbiától, és kikapna Magyarországtól, onnantól kezdve nagyon nagy lépés hátrányba kerülne. Viszont a magyarok legnagyobb problémája talán az volt az elmúlt időszakban, hogy amikor nála gyengébbnek tartott riválisan játszott, nem tudott igazán dominálni, és mindig ugyanaz a példa hangzik el az Albánia elleni két meccs a VB-selejtezőkön, hogy azt a kettőt elvesztette a magyar válogatott, és igazániból dominálni nem tudott. És ez a Rossi csapat, ez itt mutathatná most meg, hogy ebben előrelépett. Én azt gondolom, hogy ami ezt segítheti, az többek között Kerkez Milos, ahogy azóta a csapatba került, és ő föltűnt a magyar futballban, és azt nem szabad elfelejteni, hogy Szoboszlai Dominik azért nagyon sokat fejlődött az elmúlt két évben, és pontosan Bulgária ellen megmutatta azt, hogy milyen az, amikor ő vállára veszi a csapatot. Én emiatt nem gondolom, hogy a magyarok kikapnak, de az sem, hogy teljes kontroll alatt tartva a meccset mondjuk egy ugyanolyan kiütéses győzelmet aratnának, mint Bulgária ellen.
Ez érdekes kérdés egyébként, mert ugye, hogyha most itt az erősorrendet nézzük az ellenfelek kapcsán, akkor az albánok mellé a bolgárokat tehetjük oda, és ott a magyar csapat azt mutatta, hogy ebben a tekintetben, amit itt ecseteltél az előbb, ebben a tekintetben előrelépett. Viszont Én ezt a bolgár meccset nagyon-nagyon becsapósnak tartom. Én azt érzem, hogy Krisztajics nem fogja, hogy a bolgár szövetségi kapitány nem fogja megérni a sorozat végét, mármint szövetségi kapitányként, mert elképesztően alulmúlta magát a bolgár csapat, és ilyen tekintetben egyetértek veled, hogy sokkal-sokkal többet várok Montenegrótól, viszont a mi játékosaink meg nagyon pontosan be tudták lőni azt az elmúlt időszakban, hogy mikor, melyik csapat ellen mekkora plusz teljesítményre van szükség, és egészen biztos vagyok abban, hogy itt most egy másfajta forgatókönyvre vannak felkészülve, egy sokkal inkább türelemjátékra. Ugye Gazdag Dániel volt ott a sajtótájékoztatón, és ez egy kicsit érdekes is, hiszen ő volt az, akit az elmúlt időszakban sokszor csereként beállva, gólt szerezve, gólpaszt adva, lendületet adott a csapatnak, és miért ne lehetne például ő a holnapi mérkőzés főszereplője. Hát reméljük, hogy nem Savic lesz az, mert szerintem az ő játék stílusából indultak ki sokan, amikor arra gondoltak, hogy majd milyen karakterű lesz ez a montenegrói csapat, de összességében én azt gondolom, hogy a montenegrói válogatott egy sokkal-sokkal felkészültebb csapat, mint a teljesen széteső formát mutató bolgár együttes, úgyhogy ez inkább valóban az albánok elleni mérkőzéshez közelít majd helyrajzilag is, meg úgy egyébként is.
És egyébként, hogy Jocira csatlakoznék rá ebből a szempontból, én is azt érzem, hogy ez a montenegrói válogatott nyilván sokkal jobb, mint Bulgária, de hogy szerintem azért a bulgár meccsből amnyiból ki lehet indulni, hogy azért ott domináltunk, és azt jó volt nézni, mert én nekem azelőtt a meccs előtt voltak azért kételjeim pontosan a albán meccsből kiindulva, hogy na most akkor mi lesz, és akkor ott kifejezetten jól futballoztunk. Tényleg egy teljesen más csapat, talán jobb egyéni képességekben is ez a montenegrói válogatott, sőt, hát vannak kifejezetten jó futballistái, de egyébként, és akkor így csatlakoznék Jocira, szerintem valóban talán a legfontosabb abból a szempontból, hogyha nyerünk, akkor szinte Isten sem menti meg a magyar válogatottat a 24-es EB szerepléstől, de ha nem nyerünk, akkor sincsen baj. Tehát tulajdonképpen bizonyos szempontból könnyebb helyzetben vagyunk, mint mondjuk Montenegro, aki egyszer már hazai pályán ugyan a legnagyobb favorittól, Szerbiától vereséget szenvedett, de mégis van egy vereségük. Tehát ha ők most kikapnak két vereséggel, két hazai vereséggel, borzalmasan nehéz helyzetbe kerülnek, és akkor még az a második helyért, amiért tulajdonképpen ők mennek, tehát a mi helyünkért, az gyakorlatilag elérhetetlen veszteségbe került tőlük.
Valóban van különbség szerintem is a bolgár meg az albán, bolgár meg a montenegrói csapat között, de amit én úgy kiemelnék, szerintem sokkal-sokkal harcosabban fognak játszani. Tehát ott azon a bolgárok elleni mérkőzésen akkora területeink voltak, és gyakorlatilag ott az első fél időben azt csináltunk, amit akartunk. Olyan területeken, amilyen területeken mi akartunk futballozni. Itt a montenegrói, akit itt szerintem folyamatosan párharcra fognak minket kényszeríteni, ott fognak lihegni a nyakunkban, és ez jellemzi majd a mérkőzést, hogy, és talán ilyen szempontból lesz egy Kerkez Milos karakternek is jelentősége, hogy ezek a srácok szerintem ezt a fajta nyomást sokkal jobban bírják, mint amikor Albánia ellen. Ezt nem bírtuk annyira.
Azért azt hadd tegyem hozzá, három megjegyzésem lenne. Az egyik, hogy én azt gondolom, hogy papíron, bármilyen furcsa is, de az albán válogatottnak jobb játékosai vannak, mint Montenegrónak. Tehát Montenegróban valóban Savic, aki egy Bajnokok Ligája döntőt játszó játékos, Jovetic is nagyon jól ismert, aki viszont már azért pályafutásának a vége felé jár. Ugye az albánokról pedig annak idején elmondtuk, hogy mennyi top játékosuk van, tehát Európa top bajnokságába milyen sokan vannak. Ugye itt jó néhány magyar bajnokságban szereplő futballista áll a montenegrói kapitány rendelkezésére. A másik, amit szerettem volna mondani, az, hogy ugye mi pontosan tudjuk azt, hogy milyen az, ha egy világranglistán 30-40 helyen előttünk lévő csapatot meg kell verni. Tehát nekünk csak vissza kell arra gondolni, hogy mi hogy tudtuk megverni az angolokat, hogy tudtuk megverni a németeket, és nyilván ugyanígy szeretnék a mi játékunkat majd elrontani a montenegróiak. Ami viszont talán a magyar futball erejét vagy fejlődését mutatja, hogy Szalai Ádám visszavonult. Pillanatnyilag olyan játékosok, mint Gulácsi, Fiola, Nagy Zsolt, Schäfer hiányoznak a csapatból. Tehát tulajdonképpen majdhogy nem egy fél kezdő csapatnyi játékos, vagy öt olyan játékos, akinek a kezdő csapatba kerülése más körülmények között könnyen elképzelhető lett volna, nincsen. És senki nem pánikol, mert helyette vannak olyan játékosok, hát ha nem Zsolt nem játszik, majd játszik Kerkez. Ha Gulácsi nem véd, majd hoz egy megbízható teljesítmény Dibusz. Ha Szalai Ádám mint vezéregyéniség és csapatkapitány nincs, hát azért Ádám Martin is az elmúlt mérkőzéseken szerzett egy-egy gólt. Ha valaki Amerikából jön, vagy Koreából jön, nem baj, majd átáll ők is. Tehát én azt gondolom, a magyar csapatban van egyfajta magabiztosság, ami viszont egyelőre úgy nézem, és ez nagyon jó, hogy nem elbizakodottság. Ettől függetlenül én ugyanazt várom, bár a montenegróiak ugye itt nagyon tagadták a mai sajtótájékoztatón, hogy ők agresszívak lennének, meg hogy ők odavágnak. Én azt nem tudom elképzelni, hogy a bolgárok ellen mondjuk a Szoboszlai Dominik elindult két köténnyel, szerzett 20 méter előnyt, még egy harmadik játékost is kicselezett. Én azt gondolom, ott a harmadik játékos az oldalvonon kívülre fogja tenni őt. És ez egyébként hozzáteszem, ez még így helyes. Tehát nyilván, ha megindulna velünk szembe a Mappé vagy a Messi, mi is oda csúsztánk neki, hogy hát ne virgonckodjál, Komám. Ettől függetlenül azt gondolom, hogyha ezt a mérkőzést a magyar válogatott legalább döntetlenre hozza, akkor azért nagyon jó pozícióba kerül. Tehát a litván és a bolgár csapatról én nem tudom elképzelni, hogy a továbbjutás kérdésébe beleszóljon. Ugye Montenegró annyiban előttünk áll, hogy ők idegenben verték meg Bulgáriát, mi meg idehaza, tehát nekünk azért majd még Bulgáriában győzni kellene, de ha ezt a meccset nem veszítjük el, és azért ne felejtsük el, hogy az most már nagyon-nagyon úgy néz ki, hogy itt a sorozat valamennyi mérkőzésén mi 70 ezer ember előtt fogunk otthon játszani. Tehát ezt a magyar válogatottat nagyon-nagyon nehéz lesz Budapesten legyőzni. Igaz, az előző világbajnoki selejtező sorozatból ugye sokkal több pontot szereztünk idegenben, mint otthon, hiszen nyertünk Angliában, nyertünk Lengyelországban, csak Albániában kaptunk ki. Hát most a gyengébb csapatokról ne is beszéljünk. Montenegró pedig azt hiszem, megnéztem valahol, de hát a közvetítésre majd pontosítom, hogy talán egyetlen egy olyan meccset nyert meg, amit a világranglista első 40 helyezettje ellen vívott, és játszott több mint 30-at. Tehát azért a montenegróiak bármennyire fejlődnek, elit csapatot, már pedig mi most már azért a legjobb 40-ben ott vagyunk a világranglistán tartósan, nem nagyon szoktak megverni, de hát nem a papírforma játszik. Mi dönthet, gyors záró kérdés, mert most már mindenki a meccset várja.
Azt gondolom, hogy ahhoz, hogy a magyar válogatott nyerjen, ahhoz Szoboszlaitól kell extra teljesítmény ismét.
Én Kerkez Milostól várok egyébként sokat. Neki ez egy különleges találkozó lesz ugye sok szempontból, ugye vannak neki szerb gyökerei is, mondjuk így. Úgyhogy én tőle várok nagyon sokat, és attól a fajta magyar mentalitástól, amiben én látok előrelépést, jobban bírni a párharcokat. Én erre számítok.
Ne üljünk fel a nem létező provokációnak, és játsszuk a futballunkat. Tehát azt, amit elképzeltek, azt, amit Rossiékkal megbeszélték, és azt végig tudjuk játszani, akkor lehet, hogy a 96. percben, de nyerni fogunk.
Hát én megmondom, hogy én Marco Rossiban nagyon bízom. Ugye a sajtótájékoztatón is nagyon apróság, de kiderült, hogy ő gyakorlatilag már most föl tudná mondani montenegrói kezdőcsapatot. Tehát itt nem arról van szó, hogy ő az angol játékosokat, meg a németeket, meg a franciákat az elvén ismeri, hanem ő pontosan tudja, hogy a montenegrói jobb hátvéd éppen milyen teljesítményre képes. Azt át is tudta ültetni, a magyar csapat hangulata jó. Én azt gondolom, hogy az én titkos fegyverem az Ádám Martin lesz, aki, tehát a Savic fog mellette nagyon ugrálni. Tehát őt, azért Ádám Martin nehezebb megfegyelmezni, mint bárki mást, és abban bízom, hogy, és ez ugye nem csak a holnapi napra vonatkozik, mert holnap a szerbek pihennek, hogy azért a szerb csapat ezt a bolgár, montenegrói, litván hármast ezt el fogja intézni. Tehát nekünk, én azt gondolom, hogy Szerbiával kéz a kézben kell majd tovább menni, ez pedig egy jó alap lehet, hogyha Montenegrót megverjük. Arról majd a jövő héten beszélhetünk esetleg, hogy hány pontot szereztünk a két meccsből, mert ugye lesz egy litván mérkőzés is. Én nem akarom a litvánokat lebecsülni, de ott viszont elképzelhetetlennek tartom, hogy ezt a meccset nem nyerjük meg itthon. Köszönjük szépen mindenkinek a figyelmet, Podgorica búcsúzik, hogy aztán a megfelelő forrásokkal, rádióval, MT-vel, televízióval újra jelentkezzen immáron szombaton 18 órától.